Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Ha ez leáll, már pedig sajnos egyre több a jele, hogy még nem állt le, de már közelítünk afelé, hogy vészesen nagyobb és egyre nagyobb az esélye, hogy leállhat. Ha leáll, akkor Európának nagyjából annyi. Most nem azt mondom, hogy mindenki azonnal meghal, de esetleg meg lehet nézni például a Holnap után című filmet, ami azért nem nyilván tudományosan, nem teljesen megalapozott, az a gyorsaság, amivel azért lezajlik, az messze nem így fog megtörténni, de ha megnézzük azt a filmet, és azt az egészet kivetítjük mondjuk két évtizedre, vagy egy-két évtizedre, akkor azért, akkor, és mondjuk nem teljesen úgy fog lezajlani, de minden esetre tényleg nagyon nagy gazdasági, és tehát alapjaiban rázná meg Európát is, Észak-Amerikát is, de a Föld egy jelentős részét is, hiszen most a legújabb tudományos eredmények alapján, a legújabb cikk alapján akár van lesznek olyan helyek, ahol mínusz, ahol 20 fokkal lesz kisebb a hőmérséklet, és de az átlagban is 6-8 fokkal csökken az átlag hőmérséklet. Na most ez egy teljesen más klíma.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégünk Ürge Worsácz Diana, a CEU professzora, az ENSZ klímatestületének alelnöke. Üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm a meghívást.
Mindenek előtt arra kérném a követőinket, hogyha még nem tették, akkor regisztráljanak a 24.hu felületén. Hát egy vallomással kezdem. Nagyon merész állítás lenne, ha azt mondanám, hogy én egy klímaváltozás szkeptikus vagyok. Én szerintem azok közé tartozom, akiknek igazából a nagy kép még nem tudott összeállni. Tehát látjuk, tapasztaljuk a jeleket. Nagyon meleg nyári hónapok, szinte tavaszias február, gyakoribb jégesők, hirtelen nagy árvízszerű esőzések, tehát úgy látni a jeleket, de mégis nehezen áll össze a nagy kép, hogy mit jelent az, amikor a tudósok arra figyelmeztetnek, hogy az utolsó órákban, noplán az utolsó percekben vagyunk, tehát ezt milyen jelekből kellene olvasnunk, hogy igazából kiléphessünk ebből a naív állapotból és szerepből, amiben vagyunk.
Először is nagyon örülök, hogy végre egy ilyennel is tudok beszélgetni, hiszen azért általában ott hívnak meg, ahol maguk is úgy gondolják, hogy ez így van, és szerintem nagyon-nagyon jó dolog egy ilyen beszélgetés, mert nyilván én azt gondolom, hogy a hallgatók, nézők egy része is valószínűleg pontosan ilyen szempontból közelít, vagy lehet, hogy nem meri bevallani, de azért igazából valahol ott mélyen így gondolja, úgyhogy nagyon örülök, hogy akkor ebből a szempontból beszélünk. Az utolsó perc az nem azt jelenti, hogy most az utolsó perc azelőtt, hogy a világ összeomlik. Az utolsó perc arra vonatkozik, hogy ha most nem cselekszünk, akkor már sok folyamat esetleg visszafordíthatatlan lesz. És az már elég nagy baj lesz. Például vannak az úgynevezett éghajlati billenőpontok. Ezek azt jelentik, hogy például ugye most szerencsére vannak nézők is, az ember biztos gyerekkorában mindenki így billegett időnként a széken, és amikor egy kicsit úgy teszteltük a határokat, mert mindenki teszteli a határokat, akik kicsit így túlnyomt, akkor paf, egy bizonyos ponton túl nem jön vissza az a szék. Tehát egy ideig elengedjük, akkor vissza, egy bizonyos ponton túl a másik irányba megy. Az éghajlati rendszerben, a Föld rendszerében vannak ugyanilyen billenőpontok, amikor ha egy kicsit túlnyomjuk a dolgot, akkor már nem oda megy vissza, még ha elengedjük, akkor sem, hanem egy másik állapotban. Ilyenek például, amiről mostanában elég sok szó volt a sajtóban, mert sajnos a tudományban is egyre több az aggasztó jel, hogy például, ha leáll a golfáramlat. Nem pont a golfáramlat, ezt úgy hívjuk, hogy atlanti meridionális bukóáramlás, de gyakorlatilag a köznyelben ezt golfáramlatként nevezzük. Ha ez leáll, már pedig sajnos egyre több a jele, hogy még nem állt le, de már közelítünk afelé, hogy vészesen nagyobb és egyre nagyobb az esélye, hogy leállhat. Ha leáll, akkor Európának nagyjából annyi. Most nem azt mondom, hogy mindenki azonnal meghal, de esetleg meg lehet nézni például a Holnap után című filmet, ami azért nem nyilván tudományosan, nem teljesen megalapozott, az a gyorsaság, amivel azért lezajlik, az messze nem így fog megtörténni, de ha megnézzük azt a filmet, és azt az egészet kivetítjük mondjuk két évtizedre, vagy egy-két évtizedre, akkor azért, akkor, és mondjuk nem teljesen úgy fog lezajlani, de minden esetre tényleg nagyon nagy gazdasági, és tehát alapjaiban rázná meg Európát is, Észak-Amerikát is, de a Föld egy jelentős részét is, hiszen most a legújabb tudományos eredmények alapján, a legújabb cikk alapján akár van, lesznek olyan helyek, ahol mínusz, ahol 20 fokkal lesz kisebb a hőmérséklet, és de az átlagban is 6-8 fokkal csökken az átlag hőmérséklet. Na most ez egy teljesen más klíma. És ahhoz, hogy megértsük, hogy mert ugye még azt mondjuk, hogy jó, hát most 6 fok, jó, sok, de hát majd bekapcsoljuk a fűtőtestet. Tehát azt kell megérteni, hogy én úgy attól látom, hogy már ugye most egyetlen egy fokot melegettünk eddig, 1,2 Celsius foknyit melegettünk összesen, és azt gondoljuk, hogy hát tényleg most ez kit zavar, nem? Hát nem veszik észre. Ezt is kritikusnak
szokták.
Igen, és csak el akar, hogy miért ez a pici is miért sok, hiszen tényleg az ember azt gondolja, jó, hát egy kicsit több a áramlás, kicsit több a tűz, hát jó, de most ez igazából mit számít. Ha arra gondolunk, hogy ugye Föld van már több milliárd éve, élőlények a Földön is vannak sok milliárd éve, emberszabásúak vannak több millió éve a Földön, Homo sapiens is volt több százezer évig a Földön. Mégis mikor alakult ki a civilizáció? Akkor alakult ki a civilizáció, amikor a Föld éghajlata egy nagyon stabil zónába lépett. Amióta a civilizáció elkezdett kialakulni, 10 000 éve, a Föld éghajlata nem mozdult ki egy egyetlen Celsius fokossából. Tehát nem lendült ki az átlag hőmérséklet, az átlagnál plusz-minusz fél fokon belül. Már ehhez képest...
Ideális körülmények voltak arra, hogy a civilizáció...
Egyrészt ideális voltak, másrészt erre alakult mindenki, ez egy gazdasági podcast. Erre alakult ki, hogy hol van a vagyonunk. Azért nézzük meg, az emberi vagyon legnagyobb része partokon van. Erre alakult ki, hogy hol termelünk ételt, hogy hol vannak sokan, hol van nagy népsűrűség, hol van kis népsűrűség, hol vannak egyáltalán nemzetállamok, hol vannak jó módú nemzetállamok, hol küzdenek azért a gazdasági. Ezt mind nagyon-nagyon alaposan meghatározza az éghajlat. És ugye tudjuk, hogy a történelemben is nagyon sokszor civilizációk jöttek és mentek. Kicsi éghajlatváltozások eredményeképpen. Na most az, hogy Észak-Amerika és Európa van azért a világgazdaságnak az élen, nagyon jelentős mértékben annak köszönhetjük, hogy az átlag hőmérséklete ezeknek a gazdaságoknak egy körülbelül a GDP termelés számlájából optimális. Azt ki lehet mutatni, hogyha egy körülbelül 15 fokos átlag hőmérsékletnél magasabbra mozdul, ott már csökken a termelékenység, ha alacsonyabb, ott is csökken a termelékenység. Amikor e felé mozdul, akkor nő a termelékenység.
Van olyan forgatókönyv, ami alapján a déli félteke kerülne kedvezőbb helyzetbe az északival szemben egy klímaváltozás okán, és ebből aztán következnek ezek a gazdasági folyamatok?
Hát nem nagyon, hiszen most egyelőre ugye melegedésről beszélünk, még annak ellenére, hogy egy kicsit itt fölvázoltam, hogy esetleg Európa például nagyon lehűlhet is, de ez csak az egyik forgatókönyv a sok közül, és általában melegedés, ugye a déli féltekén kevesebb a szárazföld, pontosan a sark közeli területeken, tehát a melegedés inkább a sark közeli területeknek kedvez, tehát itt aki nagy nyertes lehet idézőjelben, az mondjuk Oroszország és Kanada. És azt is látjuk, hogy mondjuk egy jó pár fokos fölmelegedésnél gyakorlatilag a gabonatermelő övek, vagy általában amit angolul úgy nevezünk, hogy bread basket, tehát a világnak az élelmiszertermelő övezeteinek legnagyobb része fölcsúszik gyakorlatilag Kanadába és Oroszországba, tehát egy nagyobb éghajlatváltozás, az egész világnak gyakorlatilag az élelmiszer ellátása gyakorlatilag ezen a két országon fog függni.
Putyin azért erre valószínűleg nem játszik, hogy ez is megerősíti a birodalmát. belátható időn nem belül, már csak az életkorából fakadóan sem. De egy kicsit előre fogok szaladni a beszélgetésben. A golf áramlat leállása az egy ciklikus dolog a Föld történetében, vagy ez a mostani, ez erősen összeköthető az emberiség tevékenységével?
Úgy tűnik, hogy erősen összeköthet az emberi tevékenységgel, hiszen ez nem ciklikus volt, hanem bár nagyon keveset értünk azért ezekkel a hatalmas áramlási rendszerek és általában az éghajlat nagyon régi nagy változásairól, annak ellenére, hogy nagyon nagy a tudásunk, még mindig nehezen tudjuk megmagyarázni az ilyen nagyon erős nagy éghajlat változásokat, csak feltételezések vannak és elméletek vannak. Minden esetre megjósoltuk, hogy a golfáramlat valószínűleg le fog lassulni, még azelőtt, hogy láttuk a jeleit. Hiszen itt arról van szó, hogy ezt az egész áramlási rendszert nagyjából a sokkoncentrációk különbsége tartja mozgásban. Na most amennyiben a grönlandi jég iszonyú mennyiségben olvad, ez azt jelenti, hogy rengeteg friss édesvíz megy az óceánba, ott a környéken, ez azt jelenti, hogy ott a sókoncentrációt felhigítja, tehát kisebb lesz a sókoncentráció, az a koncentráció különbség, ami most ezt az áramlási rendszert hajtja, ez lecsökken, és ez egy önmagát felerősítő folyamat, még azért más folyamatok is benne vannak, de gyakorlatilag ugyanennek köszönhető, tehát gyakorlatilag az éghajlatváltozás eredményeképpen ez a motor, ami hajtja ezt az egészet, ez egyre gyengébb, és olyan, mint egy ilyen, ha voltak sushi étteremben hallgatók, akkor hogyha ugye lelassul a szalag, akkor a tányérok jönnek, de elkezdenek így fölhalmozódni, és egy idő után már annyira fölhalmozódnak, hogy föltorlódnak, hogy nem is tudnak tovább menni. Tehát ezek a mechanizmusok magukat felerősítik, és gyakorlatilag ennek következtében állhat le egy bizonyos határérték fölött. Tehát
ezen a billenési ponton már átestünk?
Valószínűleg nem. A legtöbb új cikk az azt mondja, hogy vészesen közeledünk felé, de talán még azért ezt meg
lehet akadályozni. És tenni ellenet tudunk?
Mindenképpen.
Vagy már kívül esik az emberiség hatókörén, hogy ilyen mértékű beavatkozást tudjon végrehajtani.
Egyenlőre úgy tűnik, és pontosan ezért mondjuk, hogy az utolsó percben vagyunk, hiszen nagyon nagy a bizonytalansága annak, hogy ezek a különböző billenési pontokat melyik hőmérsékleti értéknél, melyik melegedési értéknél indítjuk be. Egyenlőre úgy látjuk, hogy egy másfél fok viszonylag biztos, tehát ott még remélhetőleg semmi olyan nagyon vészes billenőpont nem indul be, amitől azért nagyon jelentősen a gazdaság sérülne. De minél följebb megyünk, annál nagyobb a valószínűsége, ezért szoktuk mondani, minden tized fok számít, minden század fok melegedés számít, tehát ezért minden perc számít, minél hamarabb állítjuk meg a kibocsátás növekedést, minél hamarabb érjük el utána a nettó nulla kibocsátást, annál hamarabb fogjuk stabilizálni az éghajlatot, és annál kisebb az esélye ezeknek. Még az utolsó IPCC jelentés, az a klímatestület, aminek az alelnöke vagyok, ez az ENSZ-nek a kormányközi éghajlatváltozási testülete, nekünk az a feladatunk, hogy a világ összes tudományos eredményét összegezzük a döntéshozók számára. Az utolsó jelentésünkben még azt mondtuk, hogy annyira valószínű, mint amennyire nem, hogy az évszázad vége előtt leáll ez az áramlási rendszer. Most már sajnos azóta kijött 3-4 cikk, nem tudjuk még, hogy a következő jelentésünkben mit fogunk erről mondani. Mindenesetre sajnos egyre valószínűbbnek látjuk, tehát nagyon fontos lenne lépni, hiszen...
Ez a dátum időpont közelebb jött?
Hozzá. Nem csak a valószínűség nőtt, de az időpont is valószínűleg közelebb jött, hiszen a legutóbbi cikk már átlagban 2060 körülre írta, hogy ez bekövetkezhet, de egy hatalmas bizonytalansággal.
Azért az nincs messze.
De hatalmas bizonytalanság az azt jelenti, hogy plusz-minusz 20-30 év, tehát akár már viszonylag közel is bekövetkezhet, és ez az a billenőpont, aminek a hatása a leghamarabb érvényesül, tehát ha ez bekövetkezik, akkor 20-30 éven belül nagyon jelentősen tehát gyakorlatilag a teljes hatást már érezzük, tehát arra megtörténne ez a például a nagy lehűlés, amiről beszélünk.
Na és amikor a magamfajta találkozik ezekkel a tudományos érvekkel, állításokkal, és ezt összeveti, szembesíti a mindennapi tapasztalataival, akkor van egy kis zavar a fejekben, az enyémben is nyilvánvalóan. Ha csak arra gondolok, hogy 2022 nyara, az egy elképesztően meleg nyár volt Magyarországon. Úgy emlékszem, hogy két hónapon keresztül 40 fok volt.
Igen.
A hőmérséklet. És erre jött a 2023-as tavalyi nyár, ami meg ahhoz képest egy felüdülés volt, egy igazi kellemes, voltak benne hűvös szakaszok, szinte megnyugodott az ember, hogy akkora gond azért nem lehet ezzel az éghajlatváltozással, hogyha nyilván vannak szélsőséges, kirívó esetek és példák, de az összbenyomásunk mégis az, hogy talán ez egy menedzselhető helyzet, hogy visszatérve az alapkérdésre, hogy milyen jelekből kellene, a mindennapi, hétköznapi jelekből kellene értenünk a szóból.
Hát egyes évekből nem lehet levonni hosszabb távú következtetéseket, hiszen azért az hőmérséklet az mindig tudjuk, meg az időjárás olyan, hogy évről évre változik. Azt fontos lenni, hogy sajnos a tavalyi nyár iszonyú rekordokat döntött. Tény, hogy nem annyira Magyarországon, mint például Európa szerte, de Európa szerte mindenképpen ez volt a legmelegebb nyár, világszerte. Nem csak, hogy a legmelegebb nyár volt, de rekordokat döntött már a rekord is, és aztán szeptemberben még ezt is megdöntöttük, és a szeptemberi átlaghőmérséklet az több mint fél fokkal volt melegebb, mint a valaha legmagasabb globális átlag szeptember, ami nagyon-nagyon nagy. Tehát egy kicsit azért, mert helyben egy kicsit jobb, attól még sajnos ezek a folyamatok nagyon is mennek. Sőt, ott tartunk, hogy tavaly, körülbelül június óta nagyon sok klímaindikátor így leszaladt a térképről. Tehát ha például megnézzük ezt a grafikont, amit ki van rakva, hogy körülbelül hasonlít is az éves átlaghőmérséklet változásához, tavaly júniusban így elkezdtek az értékek konkrétan lemenni az egész képernyőről, és ott tartottunk, igen, új skálát kellett folyamatosan, és minden alkalommal még új skálát kellett nyitni, és ott tartottunk, hogy azok a klímatudósok, meg azok a klímával foglalkozó adatokkal foglalkozó szakemberek, akik milyen ebben vannak, elkezdtek ők maguk is, akik minden nap ezt látják, olyan jelzőket mondani, hogy teljesen kétségbejtő. Tehát, és sajnos még mindig nem ment ez vissza, részben betudható az El Niño nevű jelenségnek, ami ugye a déli féltekén jelentkezik, egy óceán áramlási rendszer, amitől az egész világ éghajlat egy kicsit melegebb lesz, de ugyanakkor most már ennek lassan vége van, nagyon reméljük, hogy ezután vissza fog mászni, de már előtte elkezdődött ez, tehát nagyon sok ijesztője van, hogy honnan tudnánk a mindennapi jelekből. Én azt gondolom, hogy például ez a hatalmas élelmiszerárrobbanás Magyarországon, ami nyilván gazdasági elemzők szerint nagyon sok gazdasági oka is volt, nem kétlem. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy nagyon szerepet játszott ebben, különös például a pékárukkal kapcsolatos árrobbanásban, hogyha belegondolunk, hogy az előtte való nyár, ugye említetted, nagyon asszályos volt, akkor a kukorica termésünknek 3/4 ment tönkre, a búza termésünknek 1/4 ment tönkre. Ezzel együtt hatott persze nyilván az ukrán-orosz háború és a gabona exportokkal levő probléma, de pontosan ez a rossz az éghajlatváltozás, hogy általában nem egyedül, nem az a baj csak, hogy egy kicsit melegebb van, nem az a baj esetleg még csak az is, hogy kevesebbet az eső, hanem hogy ez fölnagyítja az egyéb globális problémákat, például nem azért fog indítani be háborút, mert csak az éghajlatváltozás, hanem mert amúgy is vannak politikai feszültségek, de ha éppen elfogy a víz, vagy éppen elfogy az élelmiszer, akkor az már összesen beindíthat háborúkat. Tehát, hogyha ezeket nézzük, akkor összességében az, hogy ilyen nagyon erősen fölmentek az élelmiszer árak, az nagyon nagy részben köszönhető annak, hogy itthon is nagy asszály volt, plusz több helyen nagy gabonatermő területeken szintén nagy asszályok voltak, és mindenütt betiltották a gabona exportot, és emiatt nagyon ment a világpiaci ára is.
Hát, ami a klímaváltozásnak az éghajlati földrajzi következményeit illeti, akkor végső soron mire számítsunk, meg fogunk perzselődni, vagy meg fogunk fagyni?
Én azt gondolom, hogy egyelőre a melegedéstől kell félnünk, de nem is konkrétan a meleg a baj, hanem az ezzel kapcsolatos olyan tovagyűrűző kockázatok és együttható kockázatok, amik már egyértelműen a gazdaságunkra hatnak. Tehát például azt gondolom, hogy ez egy érdekes példa, hogy az ukrán-orosz háború hatásai hogy nagyulnak föl Magyarországra például mondjuk az élelmiszer árak kapcsán. De ugyanígy például az most, hogy Kalifornia államban is a világ egyre nagyobb részén egyszerűen biztosíthatatlanná vált a legtöbb ingatlan, mert olyan sok a tűzeset például, olyan sok az áradás is, hogy a biztosító társaságok azt mondják, hogy köszönik, ők kivonultak ebből a piacról. Na most, amikor ott állunk, hogy ez mondjuk csak egy gazdasági, de ugye itt a hallgatók nagy része az a gazdasági szektorban van, egyre több ilyen dolog jön, ahol már a gazdaságunk alapjait kezdi megrengetni az éghajlatváltozás, és itt tovább gyűrűző hatása van annak, hogy egyre nehezebb lesz. Igazából az a probléma, hogy úgy tűnik, hogy konfliktusból konfliktusba, válságból válságba megyünk, és egyik válságból se igazán tudunk tökéletesen kilábalni. Erre rátesz még egy nagy lapáttal, vagy ezeket felerősíti. Nem csak az éghajlatváltozás, hanem az egyéb környezeti válságok, a biodiverzitás válsága, ebből eredően az élelmiszertermelés válsága, sajnos a legtöbb szakember az nagyon nagy élelmiszertermelési válságokat lát előre, akik ezzel kapcsolatban ezzel foglalkoznak, és ezek mind összességében társadalmi konfliktusokat, háborúkat, vagy csak világpolitikai... Népvándorlásokat, gazdasági feszültségeket, szankciókat, olyan politikai reakciókat eredményeznek, hogy egyre inkább befelé fordulunk, nem együttműködünk, és összességében így rengeti meg a világgazdaságot, nem pedig úgy, hogy konkrétan most nagyon meleg volt, és ezért megsülünk. Tehát ezt kell látni, hogy a gazdaságot, én azt gondolom, hogy inkább ezek a válságból válságban való botladozások, valamint ezeknek a jelentős felnagyítása, az éghajlatváltozás és az egyéb környezeti válságok eredményeképpen ez az, ami ránk hat.
Jó, hogy szóba hoztad az orosz-ukrán háborút, mert elég egyértelműnek látszik az összefüggés a nagy nyári erdőtüzek, amik ugye a Dél-Európát is sújtják, az Egyesült Államok déli partvidékeiről is gyakran jönnek ilyen képes beszámolók, hogy elképesztő területen lángol az erdőség. Itt elég nyilvánvalónak tűnik a negatív hatása a klímára. De egy ilyen háborús helyzet, amikor elég nagy területre kiterjedően hosszú hónapokon, most már mondhatjuk, hogy évek óta zajlanak háborús események, itt van közvetlen összefüggés? Vagy föl lehet fedezni közvetlen összefüggést a klímaváltozása és a háborús tevékenység között?
Nyilván nagyon sok módon összefügg. Az egyik az az, hogy amit már ugye említettünk, hogy általában az éghajlatváltozással kapcsolatos stressz és különböző nehézségek azok felerősítik az a konfliktusokat, és hamarabb vezethetnek háborúhoz, vagy ha már háború van, felerősíthetik azoknak a hatásait, ha mondjuk nem tud, ha éppen asszály van, vagy hőség van, és nem tudunk megfelelően védekezni. Fordítva is van nyilván. Erre még nincsen elég kutatás, és ezt nagyon nehéz is megkutatni. Például azt, hogy mekkora hatása van egy háborúban, egy háborúnak például a kibocsátásokra. Hiszen nyilván a katonai, amikor a katonai mozdulatok vannak, vagy háborús tevékenységek, senki nem nézi, hogy most energiahatékony legyen az a nem tudom milyen bombázó, és így tovább, vagy a tankok mennyit bocsátanak ki, vagy a tűz esetek kapcsán milyen hatalmas kibocsátások vannak. Tehát nyilván egyrészt van egy hatalmas kibocsátás, ami nagyon nehéz számszerűsíteni, hiszen ezek az adatok egyrészt titkosak, másrészt nem férünk hozzá, harmadrészt senkit nem számolja és nem nézi. Ugyanakkor azért nem csak ilyen szempontból negatív hatás van, hogy felerősíti az éghajlatváltozást, mert sajnos ugyanakkor a gazdaság is sokszor ilyenkor leáll, vagy sokkal kevesebb a gazdasági tevékenység, ami viszont általában a kibocsátások csökkenését eredményezi, tehát nem tudjuk összesen.
Vagy a gazdaság átáll hadiiparra, hadiháttériparra, ahol viszont a mennyiségi szemlélet az uralkodó, ott biztos nem azt fogják méricskélni, hogy mennyire környezetbarát az a technológia, amivel előállítják az újabb fegyvereket.
Pontosan. Tehát nagyon nehéz ennek a mérlegét, összmérlegét meghozni. Én azt gondolom, hogy nem annyira ez a fontos, hogy most itten méregessünk, és pontosan a számokat kihozzuk, hiszen soha nem fog emiatt vagy nem kitörni háború, vagy emiatt leállítani nem fogunk háborúkat, és így tovább. Én azt gondolom, hogy inkább az a fontos, hogy mindig megnézzük azért a lehetőségeket. Most ez nagyon szomorúan hangzik, nyilván nem akarunk nyerészkedni soha egy háborúból, de minden gazdasági válságnak is megvannak a lehetőségei, ugyanígy egy háború eredményeinek is megvan arra való lehetősége, hogy változzunk, hogy elinduljunk a jó irányba. Például azt gondolom, hogy pontosan az orosz-ukrán háború hatalmas lehetőséget teremtett nekünk, hogy elinduljunk a zöld átállást, vagy katalizálta a zöld átállást, és katalizálná jobban, ha nem a rossz irányba mennénk, vagy nem a rossz irányba reagálnánk. Például ugye az, hogy az orosz gáz az egy probléma lett, mint hogy egy import termék, az iszonyú lehetőséget adott, hogy végre megtegyük azokat a lépéseket, hogy ne kelljen az orosz gáztól függni, és nem úgy, ahogy most csináljuk, nem úgy, hogy jó, akkor honnan veszünk máshonnan, ahol biztos, nem, hanem úgy, hogy igazából ha belegondolunk, a gáz nagy részét azt hőtermelésre használjuk, vagy fűtésre, vagy ipari hőtermelésre, egy részét nem, de egy durván felét körülbelül erre használjuk. Igazából Európában fűtésre gyakorlatilag a mai technológiákkal nem kellene egyetlen egy molekula, és nem csak gáz, de semmit elégetnünk, hiszen ma már tudunk minden egyes épületet úgy megépíteni, vagy úgy felújítani, hogy szinte ne kelljen fűtési energia, vagy csak nagyon-nagyon limitált, és akkor pedig egy kicsi hősugárzó, vagy egy jó hőpumpa az bőven elég, tehát elektromos árammal ez nagyon jól ki tudnánk, egy nagyon kicsi elektromos árammal nagyon jó hőkomforttá tudnánk tenni az egész európai épületszektort, és ugyan ez nem egy olcsó mulatság, viszont amennyit most eddig ráköltöttünk arra, hogy a gazdaságot átállítsuk az orosz gáztól való függetlenségre, ha ennek egy töredékét az épületállomány felújításába költöttük volna, már sokkal jelentősebben függetlenebbek lennénk ettől a gázimporttól.
Nem akarok belépni a konteók világába, de lépjünk be.
Lépjünk
be. Mi magyarázhatja ezt, amit most levezettél nekünk? Olyan erős az olaj- és gázipari lobby, hogy egyszerűen a kormányokat kilóra megveszik, hogy maradjanak a hagyományos fosszilis fűtőanyagoknál, és ne kezdjék el mondjuk az ingatlan állomány felújításával, ne nyissanak egy új fejezetet ebben a könyvben?
Gyakorlatilag erről van szó, de azért nem ilyen nagyon, nem kell azért itt ilyen erős összeösküvés elméletre gondolni. Itt arról van szó, hogy például azért nagyon érdekes azt megnézni, hogy amikor például ez a Fidesz kormány is először vagy újra lett választva, akkor az egyik első programpontjuk az volt, hogy az egészet épületállományt felújítjuk 60%-os átlagos megtakarítással. Részben büszke vagyok rá, hogy az a mi kutatásaink voltak volt ebbe az egyik, ami ebbe a döntésbe szerepet játszott, hiszen kimutattuk, hogy milyen rengeteg helyi állást tudna ez, munkahelyet tudna ezt teremteni, és akkor még az egyik legnagyobb problémánk volt ugye a munkanélküliség, hát mára pont az ellenkezője, de most nem is ez a lényeg. De az az érdekes inkább, hogy mégis pár hónapon belül azok, akik ennek a védnökei voltak, azok mentek, és helyette más államtitkárok kerültek, akik már egész más irányba vitték a gazdaságot. Nem feltétlenül itt megint összeesküvésre vagy rossz dolgokra kell gondolni, de az biztos, hogy minden kormánynak, nem csak a magyar, az egészen az összes kormánynak nagyon nehéz ezt felvállalni. Miért? Akkor is, ha tudja, hogy igazából sokkal jobb lenne az választóinak, az országának, a hosszú távnak. Miért? Egy, mert az épületfelújítás nem egy 4 éves feladat. Az egy körülbelül 20-30 éves feladat, mert évente az épületeknek csak egy bizonyos százalékához tudok mindig hozzájutni, és általában amúgy is akkor éri meg ez a történet, ha abba avatkozom bele, amit amúgy is föl kéne újítani, vagy amúgy is föl van újítva. Ez azért az épületek mindig kis százaléka. Tehát egyrészt ezért politikailag nagyon nehéz ebbe beleállni. A másik, hogy igen, sajnos minden kormány szemével az energetika azért nagyon sok bevételt hoz. Nagyon sok az energetikával kapcsolatos cégek nagyon sok munkahelyet adnak. Ők is nagyon sokat adóznak. Tehát összességében nagyon sok az áfa bevétel ezeken az különböző energiaforrásokon. Nagyon nagy az áfa bevétel a különböző energiaforrásokon. Tehát nagyon bátornak kell lenni annak a kormánynak, aki azt mondja, hogy ekkora reformot csinálok, és most lemondok ezekről a bevételekről, inkább igaz, hogy azért hosszabb távon következne be, mert de azért 4 év alatt is, ha ebbe beállnak, azért az látszik. Valamint tényleg nyilván ezek a cégek, ez az iparág közel állnak minden kormányhoz, és itt megint nem, semmi rosszra nem kell gondolni, mert ez természetes, hogy a gazdaságnak a fontos szereplői, azoknak egy kicsit nagyobb a beleszólásuk általában a gazdaság irányításában, mint mondjuk Mari néninek.
Ugyanakkor egy kormány, amelyik kicsit is komolyan gondolja a zöld politikát, hát eléggé kézenfekvő megoldás lenne, hogy az így befolyó elképesztő, hogy adóbevételeket fordítsa ingatlanállomány felújításra, és akkor egyfajta win-win szituációt is fönn tudna tartani. És talán van még egy szempont, az Eurostat adatai között találtam azt meg, hogy a gazdasági ágazatok közül az energiahordozók előállítása és felhasználása talán a leginkább környezetszennyező.
Pontosan.
Ágazat.
De én nem zöld irányból közelíteném ezt meg. Zöld irány soha nem volt elég ahhoz, és azonban soha nem lesz elég ahhoz, hogy egy olyan reformot hajtsunk végre, ami azért így hosszú távon nagyon jó az emberiségnek, meg a gazdaságnak, meg annak azoknak a választóknak is, annak a gazdaságnak. Hiszen ha már valószínűleg fogunk sajnos zöld irányba lépni, de akkor egy nagy válság eredményeképpen, akkor kapkodni fogunk, az soha nem olyan, ami azért úgy hosszú távon jó megoldásokat ad. Én azt gondolom, hogy itt a gazdasági vonzalmakra kéne fókuszálnunk, tehát amiatt azért kéne ezeket meglépnünk, mert egyszerűen mindenkinek jobb. Tehát miért jobb? Azért, mert egy felújított épületállomány az egyrészt ugye megszűnik a földgáz, az orosz földgázimport, vagy legalábbis függetlenné válnánk, azt mi kimutattuk a kutatásainkban, hogy gyakorlatilag az egész Európa teljesen függetlenné válhatna az egész orosz földgázimport, sőt, egész nem EU-s földgázimporttól, nyilván még kellene földgáz, ha csak ezt csinálnánk meg, de gyakorlatilag ettől azt meg tudnánk oldani EU-n belüli földgázkészletekkel. Másrészt az energiabiztonság általában. Azt is látni kell, hogy egyre jobban ki vagyunk szolgáltatva, nem csak az időjárási válságoknak, hanem akár a háború, akár milyenek. Tehát nagyon fontos, hogy minél többet tudjuk magunk megtermelni az energiát, hiszen már annyira függünk az elektromos áramtól, hogy ha mondjuk csak egy elektromos áramszünet, egy nagyobb áramszünetben már vízünk sem lesz, hiszen a vizet is gyakorlatilag ez üzemelteti, pénzünk sem lesz, mert nem tudjuk kivenni, mert most már a pénzrendszer is teljesen azzal működik, és így tovább. Tehát nagyon függünk az elektromos áramrendszerektől. Ha inkább az épületek, minden épület megtermelni azt a kis energiát a beérkező nap, hiszen Magyarország nagyon jó, egyik legjobb napenergia potenciál rendelkezik Európában. A kutatásaink alapján az egész magyar áramtermelést gyakorlatilag meg tudnánk oldani csak tetőbe integrált napelemekkel. Igaz, hogy természetesen van az éjszaka nappal, de ezeket már egyre jobban meg lehet nagyon sok módszerrel oldani, nem csak akkumulátorokkal, hanem nagyon sok egyéb 21. század és mesterséges intelligenciára alapuló módszereink vannak. Tehát az energiafüggetlenségben is jobb lenne. Az egészségünknek sokkal jobb lenne, mert nem csak ugye említetted a légszennyezést, de nem, ne is nézzük a szennyezést, de termelékenység. Tehát azt is kimutattuk, hogy amennyiben átállnánk jó, hatékony épületekre, akkor évente 5 beteg szabadságnapot tudnánk megtakarítani az átlagban minden egyes magyar lakosnál. Tehát azért ez nagyon jelentős összeg.
Ez hogy jön ki?
Ez úgy jön ki, hogy a nagyon energiahatékony épületekben muszáj, hogy legyen egy szellőzőrendszer. A szellőzőrendszert muszáj nagyon jó karbantartani ahhoz, hogy működjön. Ez a szellőzőrendszer nem csak, hogy a külső légszennyezést tisztítja meg, tehát ettől már egy csomó szív- és érrendszeri megbetegedést el tudunk kerülni, hiszen a légszennyezést nem tudjuk, de a sztrókok nagy részéhez, a szívinfarktusok nagy részéhez, és így tovább, meg nem beszélve a tüdőrákról, és így tovább hozzájárul. De nem is ez a lényeg, hanem a légúti megbetegedések, a fertőző légúti megbetegedések nagy részét, nem nagy részét, de 20%-kal lecsökkentik az esélyét. Tehát például a COVID elterjedését is lelassították volna, de meg az allergiát is lecsökkentik. Szinte megszűnik az olyan épületekben dolgozó és lakó embereknél az allergia, vagy nagyon jelentősen lecsökken, akik ilyen épületekben laknak. Aszma is jelentős. Tehát összesen nagyon nagy az egészségügyi hozadéka is.
Ugye az állításod akkor az, hogy a zöld politika egy sokkal komplexebb dolog.
Az állításom az, hogy gazdasági okok miatt kéne ezeket meglépnünk, mert amúgy is jó, nem is gondolva abból, hogy zöld okok miatt kéne.
De ehhez képest mi a tapasztalásunk? Az elmúlt 10 évben értékelődött fel igazából a zöld gondolkodás a kormánypolitikákban is. Látjuk, tudjuk, hogy különböző együttműköd, akár ENSZ keretében is, de születtek megállapodások, hogy közös összefogással próbálják meg az államok elérni, hogy csökkenjen a károsanyag kibocsátás. A pénzpiac is felfedezte magának, mint egy termék, a zöld kötvények kibocsátását. Bankok is intézik, államok is kibocsátanak ilyen szuverén kötvényeket. Ugye a zöld kötvényt azt különbözteti meg a többitől, hogy célzott a felhasználása, elvileg környezetbarát befektetésekbe forgatják bele. Van egy statisztika, amely szerint 2022-ben világszinten ez már egy 650 milliárd dolláros állomány volt, ami a zöld kibocsátásokhoz, majd a kötvény kibocsátásokhoz kapcsolódik. Ebben, ahogy említettem, bankok és államok is részt vesznek. Ez egy elég ugrásszerű növekedés, 6 évvel korábban még valahol 100 milliárd dollárnál jártunk, de arról jóval kevesebbet tudunk, hogy hogyan hasznosulnak ezek a kibocsátások. Mert addig minden kormány reklámozza, amíg maga a kibocsátás zajlik, mert az az érdeke, hogy sokan megvegyék. Hát, hogy ebből a pénzből végül tényleg olyan beruházások, fejlesztések születnek-e, amelyek ténylegesen hozzájárulnak a föld klímájának a javulásához. Erről jóval csekélyebb a tudásunk. Nektek van erre bármilyen rálátásotok?
Nyilván, mivel ezek viszonylag nem olyan régen indultak, még nincsenek nagyon átfogó kutatások erre, én azt gondolom, hogy lesz pozitív hatása, de nem biztos, hogy azért meghozzák azt a hatalmas várakozást, amit várunk tőlük. Nyilván az is nagyon múlik a terméken is, de azért én úgy tudom, hogy itt Magyarországon a befektetőkkel, hogyha beszélgetek, akkor ezért úgy látom, hogy nehéz, mert akkora előnyt nem ad, hogy ezért igazán vonzó legyen, és még mindig jobb egy kicsit talán úgy nem enélkül lépni. Én azt gondolom, hogy azért az igazi, ez is nagyon, de nekem egy nagyon fontos irány, eleve az az irány, hogy csináljuk, és hogy ez egy fontos, a pénzügyi piacon ez egy fontos szempont. És nagyon büszke vagyok, hogy Magyarország az egyik első, aki Európában megtette ezeket a lépéseket, és a Magyar Nemzeti Bank az egyik első egész világon, aki ezt a portfóliójába vette, vagy egy fontos célként kitűzte. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány. Ennek egy hosszú távon nem szabadna olyan befektetésnek lenni többet, ami nem zöld, vagyis ami fekete. Tehát inkább azokat kéne azt gondolom büntetni nagyon súlyosan, akik még mindig fosszilissal kapcsolatos beruházásba fektetnek be, hiszen tudjuk, hogy ez egy nagyon, tehát egy nagyon vesztes játszmában vagyunk. Azt jelen pillanatban is már 12, nem is tudom magyarul számot, billió dollárnyi, vagy a számot tudom csak, hogy van magyarul a neve, de hogy ilyen eszméletlen hatalmas összegnyi fosszilissal kapcsolatos beruházás van, ami nem fog megtérülni, ha csak a 2 fokos célt el akarjuk érni. Márpedig minden politika a 1,5 fokos célt próbál elérni, azt pedig még jóval nagyobb kise számoltuk. Na most, és még mindig ennek ellenére, hogy tudjuk, hogy már most van egy csomó olyan beruházás, ami nem fog megtérülni, még mindig egy csomó újabb ezzel kapcsolatos beruházást teszünk, és ömlik bele továbbra is a befektetés, a beruházás. Na most én azt nem értem még mindig, hogy ez hogy nem árazza be a pénzügyi piac, hogy ez kockázatos beruházás. Annak ellenére, hogy a legutóbbi kínai csúcson már a legnagyobb, az egyik világ egyik legnagyobb olajcégnek a vezetője, az egész olajlobbi nyomása ellenére kijelentette, hogy el kell mozdulnunk, illetve le kell szoknunk gyakorlatilag azokról az energiarendszerekről, amik a fosszis tüzelő anyagokra épülnek. Tehát ennél nagyobb jelet hogy lehet mondani, és még mindig nincs beárazva, ezt nem értem, hiszen az, hogy lehet arra bazírozni, tehát ez úgy tűnik, hogy akkor az egész piac az arra bazíroz, hogy az összes klímacélt megbukjuk. De akkor is, szóval mindenképpen bukik, vagy a klímacél bukik, akkor pedig az egész gazdaság bukik, vagy ezek a beruházások egy része bukik. Nekem ez a furcsa, hogy még mindig ez nincsen igazából ez a kockázat. De az már a kockázat egyre nagyobb, hiszen a világ nagyon megy ebbe az irányba.
Nagyjából sejtem a válaszodat a következő kérdésre, de azért fölteszem, hogy az akkumulátorgyárak betelepítése Magyarországra, ezen a szemüvegen keresztül nézve mit gondolsz róla?
Nagyon összetett kérdés, mert az egyik szempontból azt gondolom, hogy az akkumulátoripar az tényleg a jövő ipara nagyon. Tehát biztos, hogy egyre nagyobb kereslet lesz rá, biztos, hogy egy nagyon fontos része lesz a gazdaságnak. És ebben az ilyen szempontból nagyon érdekes megnézni például Kínát, aki már 10-15 évvel ezelőtt felismerte, hogy az elektromos járművek jönni fognak. És akkor, amikor még ez nagyon-nagyon csak kezdeti csírájában volt, és igazából nem indult erre a gazdaság, szépen kialakította magának, hogy ő uralja most az összes ehhez szükséges ellátóláncoknak és a bányászatnak a nagy részét, és most az egész világ Kínán függ. Aki hamar belelép ebbe az ezekkel kapcsolatos iparágokba, az tényleg nagy, aki mer, az nyer, az tényleg előre megy. Tényleg nagy gazdasági erőre tehet szert. Tehát ilyen szempontból jó. És sokkal jobb nyilván, mint ugye próbáltam 5-10 évvel ezelőtt hugongatni a vészharangot, hogy ne fektessünk most már olyan autógyárakban, ahol belső égési motorral gyártó vagy működő autókat gyártunk, hát akkor én voltam a rossz hírnek. Ennek ellenére nyilván a másik szemem viszont nagyon sír. Én az az igazság, hogy nem is annyira az energia igény növekedés miatt aggódom, hiszen én azt gondolom, hogy napenergiában tényleg nagyon nagy hatalmak lehetnénk, és ugye azért a gyárak nagy része nappal működik, pont akkor, amikor nagyon süt a nap, tehát én azt gondolom, hogy ez még viszonylag kevésbé probléma. Ami probléma nyilván a víz, Ezt lehetne azért ügyes telepítéssel, az is nagyon kár, hogy miért zöld mezőbe tesszük ezeket, nagyon fontos lenne barna mezőbe. Én a legjobban bevallom a vegyi szennyezések miatt, és ezek kockázata miatt aggódom, és emiatt van gyomorgörcsöm, nem csak Magyarországon, egész világon úgy látom, hogy igazából még talán az éghajlatváltozásnál is nagyobb időzített bomba a hihetetlen minőségű mikroműanyag, PFAS, vagy örökvegyszer, és egyéb vegyi anyag szennyezés, amikkel például a talajainkat tönkretesszük, és a talajainkat nem tudjuk kipucolni. Ha egyszer összeszennyeztünk egy talajt, az kész. Jó, vannak nagyon drága módszerek, amely egy-egy dolgot kiszedünk, de gyakorlatilag nem lehet. Nem olyan, mint a levegő vagy a víz, amit átolunk egy szűrőn, és akkor kiszűrjük. Tehát én emiatt aggódom, elvileg meg lehet akadályozni, de ehhez nagyon erős civil szféra kell, ehhez nagyon erős olyan környezetvédelmi intézményrendszer kell, ami ezeket nagyon megszorongatja, hogyha nem úgy működnek, ahogy kell, és hogy minden, már a tervezéstől minden előírást tartsanak be. Tehát én ezt gondolom, hogy ez a két oldala ennek a történetnek.
Hát ez egy újabb 40 perces beszélgetés témája lehetne, a talajszennyezés, és hogy az ellen mit lehet tenni, de mára sajnos csak ennyi fért bele a műsorunkba. Ürge Vorsász Diana, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.